Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa 10 parancsolata a pápai képviseletek vezetőihez. A nuncius, Isten, az egyház és a pápa embere. A Szent Atya beszéde a panamai zarándokokhoz. Nemes néppel találkoztam nálatok. Ferenc pápa fogadta a Nemzetközi Korcsolya Szövetséget. A sport szolgálja az emberiséget. Fejlődik a hitünk. Martos Balázs atya elmélkedése Szent Háromság vasárnapjára. Ferenc pápa 10 parancsolata a pápai képviseletek vezetőihez. A nuncius, Isten, az egyház és a pápa embere. Június 12-től 15-ig tartják a Vatikánban a Szentszéki külképviseletek vezetőinek 3 évenként esedékes találkozóját. A szerdán kezdődött találkozót Pietro Parolin bíboros államtitkár nyitotta meg szent misével. Csütörtökön pedig Ferenc pápa fogadta a 103 szentszéki képviselőt, akik közül 98 apostoli nuncius és 5 állandó képviselő van. Köztük Pintér Gábor érsek, a Belarusz köztársaság apostoli nunciusa is. A Szent Atya a találkozó kezdetén átnyújtotta az előre elkészített beszédét, mely így hivatalosan nyilvános formát öltött, majd kötetlenül elbeszélgetett a nunciusokkal. A pápai beszéd a nunciusok egyfajta 10 parancsolata, általánosságban megfogalmazott gondolat, melynek nagy részét már úgy is ismerik a szentszéki diplomaták. A 10 parancsolat lényegi pontjai: a nuncius, Isten, az egyház és a pápa embere, az apostoli buzgóság, a kiengesztelődés, a kezdeményezés, az engedelmesség, az imádság, a tevékeny szeretet és az alázat embere. Az első parancsolat Isten emberének nevezi a nunciust, mert őt követi mindenben és mindenért. Örömmel tesz eleget parancsainak. Minden erejével és szabadon szolgál, nagy lelkűen fogadja a szenvedést. Nem csapja be fele barátját, nem pletykál, szívét, fülét és szemét tisztán megőrzi. Nem enged e világ csábításának, Isten igényére tekint és egyenes úton jár. Komolyan törekszik a szent és fedhetetlen életre. Szívét megnyitja a hátrányos helyzetűek és az elvetettek iránt. A nuncius az egyház embere. Minthogy a pápai képviselet küldötte, a nuncius nem saját magát képviseli, hanem az egyházat, és főként Péter utódát. Mindez megszűnik akkor, ha rosszul bánik a munkatársaival, az alkalmazottakkal és a nővérekkel. Szomorú látni olyan nunciust, aki gyötri a munkatársait azokkal a csapásokkal, amiket neki is el kellett szenvednie más nunciusoktól. Épp úgy szomorú látvány, ha a nuncius a luxus embere, mert az egy ellentanúságtétel. Legfőbb gondja legyen a lelkek üdvössége és java. A nuncius az apostoli buzgóság embere. Az örömhírt hirdeti, aki a hit magvait hinti szét bármelyik találkozás során. Példaként állította eléjük a pápa Szent Maximilián Kolbe tanúságtételét, aki szent közömbösséggel járta az útját, mindig a lelkek javára tekintettel. Pál apostollal együtt nem mondhat le a nuncius arról, hogy hirdesse az evangéliumot. A nuncius a kiengesztelődés embere. A nuncius feladata a közvetítés, a közösség építése, a párbeszéd és a kiengesztelődés szolgálata. Ennek érdekében maradjon pártatlan és objektív, hogy mindenki jogos részére találhasson nála az igazságosságban és a békében. A kommunikáció embereként értékes szolgálatot végez, elsősorban a püspökök, papok és szerzetesek felé, mindenki javára. Küldetése nem rendeli őt a helyi püspök fölé, de diszkrét és testvéri tanácsokkal támogatja őt. A nuncius a pápa embere. Péter utóda küldetésében jár a nuncius az egyház és a kormányzatok közelében, és ebben a tevékenységében konkretizálja, megvalósítja és képviseli a pápa jelenlétét a hívek és a lakosság felé. Szép dolog, ha a nunciatúrákat a pápa házának hívják. Egy jó nuncius soha nem lehet képmutató, hiszen hídként szolgál Krisztus helytartója és a konkrét helyi valóság között. Ez a munka készséget, rugalmasságot, alázatot, fedhetetlen szakmaiságot, jó kommunikációs és tárgyalási képességet igényel. Sokszor kell utazni, a bőröndnek mindig készen kell állnia az újabb küldetésre. Fontos a természetes készség a személyes kapcsolatok kialakítására, legyen közel az emberekhez, álljon velük kapcsolatban. Látogassa a helyi közösségeket, biztosítsa őket Krisztus és egyháza közelségéről. Ezen túl a nuncius törődjön saját szakmai továbbképzésével, ismerje jól mindazt, amit képvisel. Összeegyeztethetetlen, ha a pápai képviselet kritizálja a pápát a háta mögött, vagy blogon, vagy éppen a pápával, a kúriával és a római egyházzal ellenséges csoportokhoz társul. A nuncius a kezdeményezések embere. Fejlessze a képességét, és képezze magát, hogy válaszolni tudjon a kihívásokra, anélkül, hogy gondolkodásmódja, lelkisége és emberi mi volta megmerevedne. Ne legyen megalkuvó, de tudjon az eszmeiségből a gyakorlatba átlépni. A kezdeményező ember ösztönösen kíváncsi, dinamikus, vállalkozó és bátor személyiség, aki nem pánikol. Mesteri módon tud közelíteni a valósághoz, és pozitív hozzáállással tudja szemlélni azokat, akik megjárták az élet viharait. A nuncius az engedelmesség embere. Az engedelmesség a szabadsághoz társul. Csak akkor leszünk szabadok, ha engedelmeskedünk az evangéliumnak. A nuncius engedelmessége elsősorban azt jelenti, hogy követi a názáreti Jézus életstílusát, aki nyitott és engedelmes az atya iránt, szem előtt tartva az apostoli meggyőződést. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek. A nuncius az imádság embere. A pápai tízparancsolat Szent hatodik Pál szavát idézi, aki szerint az Úr szavát kell a legfőbb jónak tartani, ezért minden mástól el kell szakadni, és egyesülni kell vele. Ez családias kapcsolatot jelent Jézus Krisztussal, amit naponta táplálni kell az álhatatos imádságban. A nuncius a tevékeny szeretet embere. Ha a nuncius valóban találkozni akar Krisztussal, akkor valóságosan érinteni kell az ő testét a szegényekben. Ugyanaz a Jézus van jelen a Szent Mise megtört kenyerében, mint akit a szegények arcán megláthatunk. A nuncius az alázat embere. A pápai tíz parancsolat utolsó, de nagyon is nyomatékos felhívása az alázat szerepére utal, melyet Ferenc pápa a nunciusok egyik elődje, Isten szolgája Rafael Mary del Val bíboros litánia imájából vett. Szelíd és alázatos Jézus, ments meg engem attól a vágytól, hogy megbecsüljenek, hogy szeressenek, hogy hízelegjenek nekem, hogy megtiszteljenek, hogy dicsérjenek. Ellenben add meg nekem, Uram, hogy utánad vágyakozzam. Ferenc pápa a panamai zarándokokhoz. Nemes néppel találkoztam nálatok. A konzisztóriumi teremben fogadta a Szent Atya június 13-án a panamai ifjúsági világtalálkozó után érkezett zarándok csoportot, akik köszönetet mondtak a pápának, amiért ellátogatott hozzájuk. Egy nemes néppel találkoztam, ahol tisztelet és szeretet van az emberek között, szólt hozzájuk a pápa, aki a nagyszülők és unokák közötti híd megerősítését szorgalmazta. Kölcsönösen köszönetet mondtak egymásnak a zarándokok és Ferenc pápa a téli ifjúsági világtalálkozó szép élményéért. A köszönöm a három varázs szó egyike, szabad, köszönöm, bocsánat, amelyek révén egy házasság működhet, emlékeztetett a pápa. egy nemes országgal találkoztam, ahol a polgári és vallási hatóságok nem áldozzák fel a protokoll oltárán az emberekhez való közelséget. A papok és a püspökök is a nép mellett állnak. Ez nemessé teszi a várost, s ezt a nemességet még értékesebbé változtatja az a finomság, amellyel az ifjúsági világtalálkozót az ország legkisebb lakóinak szervezték. Latin-Amerikában tudva levő, hogy sok minden fenyegeti ezt a nemességet, ami a vérükből jön. A szűzanya óvja meg, fohászkodott a Szentatya. Szólt még a nemzedékek közötti összefogásról, amire szintén veszély leselkedik a szélsőségesség és az ideológiai gyarmatosítás részéről. Meg kell erősítenünk a hidat a nagyszülők és a gyerekek között, hogy újra ráleljenek a gyökerekre. Nem azért kell a gyökerekhez fordulni, hogy elbújjunk mögöttük, ezt a fundamentalisták teszik. Azért, hogy a gyökerekből éltető nedvet szívva növekedjenek, és virágozzanak, majd gyümölcsöt hozzanak. Nem szabad hagyni, hogy ebbe beleszóljon az ideológiai gyarmatosítás, ami megöli ezt a nemességet. A híd segíteni fogja az identitás megőrzését. A Szentatya csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a Nemzetközi Jégkorcsolya Szövetség tagjait. Fegyelem, csapatszellem, érre törekvés jellemezze játékukat, de adjanak teret a másik iránti tiszteletnek, a befogadásnak, a szolgálatnak, amivel a sport tartozik az emberiségnek. A csütörtöki pápai audienciák sorában a sport is helyet kapott. A pápák termében fogadta a korcsolyázókat a Szentatya, a Nemzetközi Jégkorcsolya Szövetség vezetőit és sportolóit hozzátartozóikkal együtt. Ján Díkema elnök köszöntő szavai után a pápa idézett Krisztus vivit kezdetű legutóbbi apostoli buzdításából, aláhúzva a sport és azon belül is a korcsolyázás szépségét.
Tutti gli sport sono causa di espressione di gioia.
Valamennyi sportág örömet fejez ki. A mozgás örömét, az együttlét örömét, az élet és a teremtőtől minden nap kapott ajándékok feletti örömöt. Ez azokra is igaz, akik korcsolyáznak. Lelkesítő élettapasztalat és mozgásszabadság, karöltve a fegyelemmel, a csapatszellemmel és az egyéni teljesítmény keresésével. Fontos emellett ugyanakkor az is, hogy a sport képes legyen befogadásra ösztönözni, erős, baráti és szolidáris kötelékeket létrehozni, leküzdeni a társadalmi és nemzedékek közötti gátakat, azáltal, hogy minden korosztály előtt nyitva áll. Tisztelet, bátorság, önzetlenség, egyensúly és önuralom egyaránt szükségeltetik a sport eredmények eléréséhez. A sport mindig is az emberiséget szolgálta, állapította meg a pápa, majd annak a reményének adott hangot, hogy a korcsolyázás, legyen az jég vagy görkorcsolya, okozzon mindig örömet a sportolóknak. Fejlődik a hitünk. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
Isten belső élete fénylő titok, olyan, mint egy fényes felhő, amelyben semmit sem látunk, mert nyakig benne vagyunk. Isten, Isten maradt, végtelenül szabad és független, mégis megengedte, sőt akarta, hogy teremtményei számára jelen legyen, az ember számára felismerhető és elérhető legyen. Isten egy, három szemében, üdvözítő tetteivel kaptuk meg és találtuk meg azokat a szavakat, amelyekkel titkát megnevezzük és megközelítjük. Szívünkbe oltotta a vágyat, hogy gyermekként válaszoljunk atyai szeretetére. Az idők teljességében fiát küldte, hogy ezt a gyermeki választ éretten kimondja és elénk élje. Lelke által pedig beavat minket szeretetben élt háromságos életébe. Szent emlékezettel gondolunk vissza a hitvallás fogalmaira, és mögöttük a megélt történelemre. De közben nem szabad elmulasztanunk, hogy mindennek a jelenre tett hatását, a saját életünkben kibontakozó, mostani értelmét figyeljük, szemléljük. Mit jelent számomra, hogyan folytatja és gazdagítja most az életemet, hogy Istenre, mint atyára és teremtőre tekintek. Miképpen van jelen az életemben a legbensőbb egység és engedelmesség tapasztalata, amerről a fiú tanúskodott? Mit jelent a lélek titokzatos jelenléte? A lendítő, az indító, a lángra gyújtó, a láthatatlanul megnyilatkozó, a belülről átalakító lélek működését hol és hogyan tudom most magam körül felfedezni? Amikor ezeket a kérdéseket közelengedjük magunkhoz, szeretnénk, ha a történet folytatódna, ha Isten élete titokzatosan bennünk is növekedne, illetve mi is növekednénk Isten megismerésében. Vasárnapi olvasmányunk a példabeszédek könyvének 8. fejezetéből való. Az egész fejezet Isten bölcsességéről szól, illetve a bölcsesség szól benne. Meghív, hogy hallgassuk, aztán felsorolja, milyen sokféle gazdagságot kínál, harmadszor pedig azt mondja el, milyen kapcsolata van Istennel. Ezt a 3. részt olvassuk. A bölcsesség első teremtményként mutatkozik be, minden másnál előbb jött létre. Isten kitüntető szeretettel veszi körül, játszadozik vele, és ő is játszadozik az emberekkel. A bölcsesség ezekben a képekben közvetítő lény, a teremtett világban felismerhető értelem forrása, illetve Isten és az emberiség közötti kapcsolat lehetősége. Szövegünk valójában úgy mutatja be a bölcsességet, mint egy gyermeket. A bevezető versben a liturgikus fordítás kétszer is a teremtés fogalmát használja. A héber szöveg viszont az első esetben a kaná igét használja, amelynek jelentése szerezni, kapni, vagy esetleg nemzeni. A bölcsesség közvetlenül Istentől születik, Istentől kapja az életét, mintha Isten gyermeke volna. Másodszor, a héber azt mondja, hogy Isten szőtte egybe a bölcsességet. Ez a kép másutt a magzat élet kezdeteire utal. Isten és az emberek is játszadoznak a bölcsességgel, mint Isten kedvencével, ahogy a mi fordításunk nevezi. Ám az eredetiben valószínűleg itt is gyermekről, mégpedig csecsemőről van szó. Isten úgy bánik a bölcsességgel, mint egy jó szülő, aki játszik a kisgyermekével. És az ember is játszadozva, vagyis könnyedén, belső szabadsággal tehet szert bölcsességre. A korai keresztény himnuszok Jézus Krisztus, vagyis a fiú méltóságát vallották meg olyan nyelvezettel, ami az isteni bölcsességbe vetett hitből merített. Benne látták azt az értelmet, amellyel Isten a világot teremtette. Azt a gyermeket, akit Isten szeret, mint büszke apa a gyermekét, s akin keresztül a világgal a mai napig kapcsolatba lép. A bibliai képek és szavak igazsága és fejlődése a hit tapasztalatának növekedésére emlékeztet. A választott nép felismerte a teremtőt, s aztán ennek bölcsességét. Később a keresztény közösség vallotta meg, hogy Isten teremtő értelme személy, és nem más, mint az ember élet ige, a fiú, aki elküldte a vigasztalót, a lelket. Amikor Isten kapcsolatra, szeretetteli játékra hív minket teremtményeit, jobban megismerjük őt, és jobban megismerjük önmagunkat is.
Fejlődik a hitünk. Martos Balázs atya emlékedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vatikannews.va oldalon. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.